Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Hallgassátok meg, testvéreim, Isten igéjét, amit egyházunk karácsony második napjára igehirdetés alapjául kijelölt. Megírva találjuk Ézsaiás próféta könyvének 11. fejezetében az első 9 versben a következőképpen. Vesszőszál hajt ki Isai törzsökéről, hajtás sarjad gyökereiről. Az Úr lelke nyugszik rajta, a bölcsesség és értelem lelke, a tanács és erő lelke, az Úr ismeretének és félelmének lelke, az Úr félelme lesz a gyönyörűsége. Nem a látszat után ítél, és nem hallomás után dönt, hanem igazságosan ítél a nincstelenek ügyében, és méltányosan dönt az ország szegényeinek dolgában. Megveri a földet szájának botjával, ajka leheletével megöli a bűnöst. Igazság lesz derekának öve, csípőjének öve pedig a hűség. Akkor majd a farkas a báránnyal lakik, a párduc a gödőjével hever, a borjú, az oroszlán és a hízott marha együtt lesznek, és egy kisfiú terelgeti őket. A tehén a medvével legel, kölykeik együtt heverésznek, az oroszlán pedig szalmát eszik, mint a marha. A csecsemő a viperajuknál játszadozik, és az alig elválasztott gyermek mérges kígyó üregébe dugja a kezét. Nem árt és nem pusztít szent hegyemen senki. Betölti a földet az Úr ismerete, ahogyan a tengert víz borítja. Amen. Keresztény gyülekezet, testvéreim az Úr Jézus Krisztusban, ez a profécia itt Ézsaiás könyvében az északi királyság Izrael bukása utáni időszakra egyfajta válaszadásként született meg, és az emberi történelem isteni perspektíváját mutatja be számunkra. Ugye az immár 200 éve fennálló dávidi dinasztia helyzete ugye délen, a déli országban, Júdában egyre bizonytalanabb. Felteszik a kérdést, mi történik, hogyha a Dávid háza kihal? Mi lesz, hogyha az asszírok, akik elvitték az északi ország népét, szokásukhoz híven megölik a királyi családot, ahogy egy ország elfogásakor gyakran tették? A profécia azonban ebben a bizonytalan helyzetben reménységet ad. Biztosítja a népet, hogy a királyi ház nem csak túlél, hanem gyarapodni is fog. De csak egy feltétellel. A királynak komolyan kell vennie Istent. Amikor a király trónra kerül, Isten lelke vele lesz. Ott vannak ezek a földi királyok, akik a történelem során majd ezután is eljönnek. És hogyha ezek a királyok ezt figyelmen kívül hagyják, az Isten lelkét, akkor nem csak önmagukat, hanem az egész népüket romlásba sodorják. Láthatták már, hogy mi történik, amikor egy nagy hatalom rájuk teszi a kezüket. Északon a vezetőket megölték, elcipelték az embereket, és ugyanez fenyegeti a déli országot is. Isten azonban hűséges az ő ígéreteihez, és olyan uralkodót fog adni, aki erős, igazságos és békét teremt. És ami a királyra igaz az ő népére is. Az embereknek szintén meg kell tanulniuk a felszín mögé látni, és meg kell nyílniuk az Isten lelkének. Nem szabad tovább süketnek, vaknak és közönösnek maradniuk Isten szavával szemben. És nem támaszkodhatnak pusztán emberi erőforrásokra és tanácsokra. Úgy kell élniük, mint a király hűséges alattvalói, de legfőképpen, mint Isten szolgái. Az ilyen hozzáállás és az igazságos élet eredménye az nem csak politikai és társadalmi béke lesz, hanem egy mélyebb, egy teljes béke, amely az egész teremtett világot átjárja. Egy idilli, paradicsomi béke. Ez a szöveg talán A legismertebb ábrázolása az eszményi királynak és királyságnak. A jövőbeni vezetőt, akit később a judaizmus és a kereszténység ugye messiásként, a felkentként, Krisztusként tisztel, ebben a proféciában felismerhetjük. Három évszázadnyi, igen sokszor elkörcsileg is elbukott király után, és mivel jelenleg ebben a történelmi korban nincs Dávid házából származó uralkodó, a proféta így Isten hűségét egy új hajtásban látja megnyilvánulni. És ez az új hajtás egy látszólag halott fából, a Dávid házából sarjad. Egy új király fog felemelkedni, de nem olyan, mint a régi királyok. Különösen nem olyan, mint a régi dávidi uralkodók. Ugye Dávid apja Isai nevét is felidézve, a profécia egészen a gyökerekig, a forrásig nyúlik vissza. Ehhez hasonlóan ugye Mikeás proféta könyvének 5. fejezetében is ugye azt olvassuk, hogy ez nem áll meg Jeruzsálemnél, hanem egészen Betlehemig nyúlik. Dávid szülőhelyéig és az ő dicsőségének kezdetéig tekint vissza. Ugye erről hallhattunk tegnap a szószékről is. Ugye a törzs képe egy olyan fát idéz, amelyet már kivágtak és halottnak tűnik. Ez a megtört Dávid házat szimbolizálja, amely a profécia idejére már történelmi valóságként szinte kihalt királyi ház volt. Ugye a dinasztia valóban túlélt egy nagyobb válságot, az asszír fenyegetést, és ugye később majd a babiloni válság azonban már egy teljesen új dolog, egy másfajta pusztulást fog hozni. Csak egy csonk marad. Mégis ebbe a látszólag halott csonkba Isten lelke új életet lehel. A proféta látomása lenyűgözően tág és átfogó, különösen a maga korában. Az egész világot harmóniában élőként képzeli el, az embereket Istennel, az embereket egymással, az állatokkal, a földdel, sőt még a tengerrel is. Bár a profétának nem voltak meg a maga korában a modern tudományos ismeretei, mégis birtokában volt az Úristen ismeretének és az ő kinyilatkoztatásának. És ez a kinyilatkoztatás széles látókört adott neki az Isten eredeti szándékáról. Hogy egy olyan világot teremtsen, ahol minden létező harmóniában él. A proféta szeme előtt ez a látomás az isteni terv végső beteljesedése valósággá válik. Ahogyan egy madár az égen a földön mozgó apró állatot figyeli, úgy fordul a proféta a valóság hatalmas látomásától egy egészen apró, látszólag jelentéktelen részlet felé. Egy kiszáradt törzsre összpontosít, amely mások szemében teljesen élettelen, de az ő számára a remény és az új élet jele. Ebből az élettelen tuskóból egy friss hajtás sarjad, amely végül maga válik az élet fájává. Egyetlen ember áll a középpontban. Ő Isten eredeti tervének tökéletes példája lesz, amely minden emberi lény számára megvalósulhatott volna. És ez az ember megmutatja, hogy mit jelent az igazságosságot, az Isten igazságát teljes mértékben megélni. Mindezt nem a saját erejéből és nem más emberek tanácsai vagy segítsége által éri el, hanem Isten maga lesz a tanítója, és Isten lelke adja számára az erőt. Ezek az isteni tápanyagok annyira áthatják őt, hogy elválaszthatatlanul egyé válik velük. Ez az ember lesz mások számára a vezető, a példakép, a király. És mindenki rajta keresztül kapja meg Isten lelkének ajándékát, és Isten országa, amelyet a mennyben képzelünk el, elkezd megvalósulni itt a földön. És ez az ország végül magába fogad minden embert, hogy legalábbis szinte mindenkit a Szentírás tanúsága szerint, ahogyan ő mondja az evangéliumokban, Isten országa közöttetek van. Ezután a próféta kitér ugye egy idilli képre, az állatok világára is, ahogyan az emberekben a vad ösztönök megszelídülnek, úgy szelídülnek meg az állatok ösztönei is. És végül a természet vad erői alávetik magukat ennek a békének, ennek a harmóniának. És az eredmény egy tökéletes béke, egy tökéletes egység lesz, amely abból születik, hogy egyetlen ember elkezdte életét Isten útmutatása szerint tökéletes összhangban élni vele. Ez az ember Jézus, aki Isai törzséből, Dávid házából sarjadt ki. És természetesen most még messze vagyunk attól, hogy ennek a hatalmas, kozmikus folyamatnak a végét lássuk. De azt már tudjuk, hogy részesei vagyunk, és azt is, hogy milyen irányba tart, és hogy nekünk is fontos szerepünk van ebben. Látjuk, hogy a természet és az állatok világának a diszharmóniája, az elidegenedés, a pusztítás és a kizsákmányolás egyértelműen ellentétes azzal, amit az Isten akar. Azt is tudjuk, hogy az emberek kizsákmányolása, amely lényegében nem különbözik a természet kifosztásától, de sokkal fájdalmasabb és kegyetlenebb, szintén szembe megy Isten akaratával. Felismertük, hogy nem lehetünk a saját királyaink, és nem kerülhetjük el a felelősséget. Isten lelkére van szükségünk, hogy megadja nekünk azt, ami hiányzik belőlünk. Bölcsességet, megértést, tanácsot, erőt, tudást és a szent dolgok tiszteletét. Hiszen tudjuk, hogy Isten közénk jött, hogy lelkével felruházzon minket, és meghívjon bennünket ebbe a munkába, ebbe a szolgálatba. Azért küldött el minket, hogy a meggyőzés erejével, megélve az ő örömhírét, jó hírét, másoknak megmutatva, mások is felismerjék az ő akaratát. Felismerjék, hogy mindannyiunknak szükségünk van az Istenre. Csodálatos, ahogyan Isten önmagát adta nekünk. Az is bámulatos, hogy évszázadokkal azelőtt, hogy ez valósággá vált volna, az emberek már megsejtették. Akár csak a madár a fenti magasságból, amely messziről észreveszi az apró állatot, ők is megláttak valamit. Talán nem olyan tisztán, mint szerették volna, de mégis meglátták. Kimondták, amit reméltek, és az Isten valóra váltotta. Most évszázadokkal később a mi feladatunk az, hogy hűségesek maradjunk ehhez. Egy látomáshoz, amely már elkezdett beteljesedni, még ha az emberi világban nem is ért el a teljességét. Most, hogy tudjuk, merre akarja Isten vezetni a mi szívünket, és látjuk, milyen az ő terve, számunkra is világossá válik a küldetésünk. Jézus minden erényét, amelyet a lélek által kapott, nekünk is felajánlja, nekünk is odaadja, de nélküle nem boldogulhatunk. Viszont vele nem vallhatunk kudarcot. A próféta látomása az ideális világról végső soron az örökké valóságban fog majd beteljesedni. És ezt a tökéletes világot földi fogalmakkal írja le, hogy mi emberek jobban megérthessük. Mégis amíg a földi világot gonoszság uralja, a látomás itt nem válhat valóra. Nekünk embereknek isteni erőre, Isten lelkére van szükségünk ahhoz, hogy kiírtsuk a gonoszt magunkból, és talán az egész világból. Ehhez Krisztusra van szükségünk. Az isteni és emberi királyra, aki egyszerre van a földön és a mennyben. Ha ő nem a mi királyunk, nincs esélyünk arra, hogy megvalósítsuk Isten álmát az emberiség számára. Egyedül neki van meg a hatalma és bölcsessége, hogy ezt a célt elérje. Ezért az ő hatalmára, az ő bölcsességére van nekünk is szükségünk. Ezt adja nekünk az ő lelkével. Mert az emberi erő önmagában nem elég, és nem elég tiszta ahhoz, hogy Isten terveit véghez vigye. Isten lelke nélkül az emberi erő hamar kifárad, kimerül vagy rossz irányba fordul. Isten látomása a földi valóság számára a béke, az igazságosság, a harmónia. Fontos, hogy az emberek ne kövessék az erőszakot, az ellenségeskedést. Ehelyett olyan világot kell építenünk, ennek a szolgálatába állnunk, amelyben az emberiség és a természet harmóniában él egymással. Mert minden hatalom Istentől ered. Az azonban, hogy a hatalmat hogyan használják, nem mindig tükrözi az Isten szándékát. Az erőszakot, a hatalom helytelen alkalmazását az emberek munkálják ebben a világban, ami lehet nyílt, lehet rejtett, de mindig csak pusztító. Akár arra gondolhatunk, hogy a durva beszéd például nem feltétlenül tűnik erőszaknak, de mégis ugyanabból a gyökérből fakad, mint a fizikai erőszak. Bár a bántó szavak nem mindig követik tetteket, nem mindig követik tettek a bántó szavakat, de a tetteket szinte mindig kísérik bántó szavak. A fenyegetés, amely a verbális erőszak célja, hogy félelmet keltsen és ártson. Ezt mindannyian érezzük az életünkben akkor, amikor mi követünk el ilyet, vagy akkor, amikor ellenünk követnek el. Az emberi fenyegetések sokkal kifinomultabbak, mint például, amit az állatvilágban láthatunk. Ugye az a természet rendje ebben a világban. De az emberi fenyegetés, az emberi erőszak, az emberi szavak, azok sokkal mélyebb sebeket okoznak. A 4. versben azt olvassuk, amikor a próféta az ideális vezetőről beszél, hogy megveri a földet szájának botjával, ajka leheletével megöli a bűnöst. A szavával. A vezető fegyvere az ő szava, amely igazságot és békét hoz, valamint az ő lelke, amely Isten jelenlétét hordozza. Ezek a béke valódi eszközei. Mégis, hogyha valahogyan sikerülne minden erőszakot, fenyegetést megszüntetni a világban, az még nem jelenteni automatikusan azt a békét, amiről itt a próféta beszél. Mert az igazi béke csak akkor jöhet el, hogyha az emberek önként mondanak le az erőszakról, belső meggyőződésből. Mint ahogyan nem lehet rákényszeríteni másra a megtérést, annak belülről kell fakadnia. A kényszerből fakadó akármilyen erőszakmentesség vagy béke, az csak egy ilyen rövid ideig létező valami, ami hamar elmúlik. Gondoljunk csak arra, hogy a történelemben sok példát láthattunk erre is, hogy amikor nagy hatalmak, erős országok békefenntartóként küldenek katonákat, és aztán az lehet, hogy egy kicsit nem úgy alakul, ahogy a nők tervezték. Békét akarnak fenntartani egy békétlenséget hozó eszközzel. Az erőszak azonban valójában a szabadság, az emberi szabad akarat egyfajta negatív mellékhatása. Azok számára azonban, akik szabad akaratukból vetik el az erőszakot, különösen Krisztusra tekintve, az Isten lelkével meghozva ezt, az bizony nagy áldozat. Ugyanez figyelhető meg az állatvilágban is, az állatok többnyire csak akkor alkalmaznak erőszakot, ha fenyegetve érzik magukat, vagy táplálékért harcolnak. Az emberek viszont sajnos gyakran indokolatlanul is erőszakossá válnak. Ezért a próféta által lefestett béke és harmónia álma, víziója csak akkor válhat valóra, hogyha az emberek önként, belülről, megújulva az Isten lelkétől mondanak le mindenről. És csak akkor, hogyha ez mindenkire igaz lesz. A keresztények Jézus példáját követve arra hivatottak, hogy a jó példával másokat is erre inspiráljanak. És ez egy óriási feladat. De Jézus a megtestesült Isten, és azt mondhatjuk, hogy amikor engedjük, hogy Isten lelke irányítsa viselkedésünket és hozzáállásunkat, akkor ő valósul meg bennünk. Az ő ajándékai nem csupán külső ajándékok, hanem ő magának a kifejeződései ebben a világban, amelyek életre keltenek bennünket, arra az életre, amit az Isten szán nekünk. Amikor Jézus személyisége formálja a mi életünket, az ő szemlélete és az ő ereje is velünk van. Képesek vagyunk úgy látni és cselekedni, ahogyan ő tette földi életében. És ez milyen alázatos felismerés, hogy minden hatalmunk forrása az Isten, aki megadja nekünk a szabadságot arra, hogy eldöntsük, elfogadjuk-e őt vezetőként és királyként az életünkben. Mert Isten mindig Isten marad, és ezt mi nem változtathatjuk meg. Ahhoz azonban, hogy Isten a mi életünk ura lehessen, a mi beleegyezésünkre van szükség, és ezt a beleegyezést életünk minden pillanatában meg kell élnünk. Dönthetünk úgy, hogy átengedjük az életünk irányítását Istennek, de vissza is vehetjük azt bármikor. Erre is nagyon sok példát látunk. Ha azonban hagyjuk, hogy a lélek ajándékai kibontakozzanak bennünk, és élünk velük, akkor nem csak saját életünk változik meg, hanem Isten céljának a beteljesedését is elősegítjük ebben a világban. Ez az isteni ajándékoknak a kicsomagolása, használata, ami igazán értelmet ad a mindennapjainknak. Ez mind karácsony igazi csodája, Isten nekünk adott legszebb ajándéka. Amen. Imádkozzunk. Mennyei Atyánk, kérünk téged, hogy erősíts meg bennünket a te lelkeddel. Adj nekünk békét, adj nekünk harmóniát, amelyet megélhetünk, amelyet mások számára megmutathatunk a mi életünkkel. Amen.